Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan működik az iszlám bankrendszer? Miből élnek az iszlám bankok, ha nem szednek kamatot? És miért sikeresebbek válságban, mint békeidőben? A következő percekben erről beszélgetünk majd vendégemmel, illetve arról, hogy megalakult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai osztályának palesztin szakmai tagozata, és hogy ez hogyan szolgálhatja a magyar, illetve a palesztin vállalkozók érdekeit. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Hanya Nimmer, a Private Bank Hungary vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
És hát mondottam volna, hogy a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara közel-keleti szakmai osztályának, palesztin szakmai tagozatának alelnöke, vagy egyik alelnöke. Ezt azért mondtam el, ezt a hosszú címet is, hogy jelezzem, hogy erről is fogunk beszélni. De azt hiszem, hogy amivel kezdünk, ez nagyon sokakat érdekel, és egy nagyon fontos téma, nevezetesen az iszlám bank, vagy arab bank, nem tudom, hogy melyik a helyesebb, mert hogy erről nem sokat tudunk, csak annyit, hogy sokak szerint az iszlám bank lehet egyfajta kiút a pénzügyi válságból, vagy ha más nem, akkor az iszlám bank mintáit követve, vagy az iszlám bank szellemiségét követve van kiút a válságból, vagy az adósság spirálból akár. Ön ezt hogy látja?
Hát nem gondolom azt, hogy ez egy megoldás lehet a válságnak a kezelésére. Ez olyan, mint egy almát és egy körtét szeretnénk egymáshoz hasonlítani. Az angol száz bankrendszer teljesen eltér az iszlám bankrendszertől, úgyhogy ezért is mondom, hogy igazából összehasonlítás nem lehet, megoldás nyilván nem lehet a válság, ennél sokkal összetettebb, de maga az iszlám bankrendszer valóban egy nagyon érdekes dolog. Valakinek a számára ez egy misztikus rendszert jelent, de a legfőképp a két bankrendszer közötti különbség az a kamat szedésének a tilalmát jelenti.
Mindjárt folytatjuk innen, és feltétlenül erről akarok beszélni, csak ugye kis ördög itt mozog bennem. Ugye ön egy Magyarországon is működő banknak, a Private Bank, a Hungary-nek a vezérigazgatója. És ugye ön libiai származású, vagy libanoni származású?
Libiába születtem, de édesapám palesztin.
De akkor a kérdés az igazából, hogy a Private Bank az tulajdonképpen egy iszlám bank?
Nem. Pénzügyi szolgáltató részvénytársaság vagyunk.
De egyébként ennek az oka, hogy nem is működhetne Magyarországon egy iszlám bank, vagy nincs értelme, vagy mikor?
Ezt a napszáfot kéne megkérdezni. Mi szólnának egy ilyen banknak a működéséhez? Én úgy gondolom, hogy lenne rá nyilván érdeklődés. Azt azért kell tudni, hogy az arab országokban sem kizárólag arab vagy iszlám bankrendszer által nyújtott szolgáltatásokat nyújtó pénzintézetek vannak, hisz ott is vannak keresztény negyedek is, ezáltal vannak iszlám bankok is, és hagyományos, úgymond angol száz bankok.
Akkor térjünk vissza az iszlám bank jellegzetességeihez. Ugye mondta az egyik legfontosabb különbséget, hogy tilos a kamatszedése, tehát a pénzért nem lehet pénzt kérni. De hát egy bank alapvetően azért, és akkor hagyd tegyem fel ezt a közhelyes kérdést, mégiscsak arra jön létre, hogy valami módon pénzhez jutassa azokat, akiknek éppen nincsen, illetve akiknek nagyon sok pénzük van, azoknak megőrizze a pénzét, sőt, ebből a pénzből egy kicsit többet csináljon. Akkor nincs itt, nem feszül itt valami ellentmondás?
Nem. Az iszlám bankrendszernek egy fő kulcsa az a szária. Szária arabul az egy utat jelent, egy iránymutatás jelent, ami talán úgy kell elképzelni, hogy úgy működik, mint itthon a PSZÁF-nak, vagy a gazdasági versenyhivatalnak, vagy a felügyeleteknek az iránymutatásai, hogy mit szabad egy adott banknak, és mit nem szabad egy adott banknak. Ezek között kamat szedése, a kamat nyújtása az tilos. Kicsit lesarkítva, a pénzből nem lehet pénzt csinálni, és ezáltal működnek úgy a bankok, hogy egyfajta plusz termékek, vagy más termékek megközelítésével próbálják nyilván ezeket egyensúlyba hozni.
Na de akkor tulajdonképpen ezt érdemes azért végigbeszélni, mert hogy nevezhetem én másképp is. Tehát ugye az van, hogy ha egy iszlám bank ügyfélnek van egy összege, amiről le tud mondani, illetve amit szeretne megőrizni mondjuk a gyerekeinek vagy a nehéz napokra, akkor ő is szeretne, hogy pénzt kapjon. Ezért viszi be a bankba. Na most akkor azt teljesen mindegy, hogy kamatnak hívják, vagy valami másnak, végül is azt kapja. Nem? Vagy pedig mást kell bevállalni a
cserébe? Annak idején az emberek nyilván kölcsönöket adtak egymásnak, családon belül intézték el ezt, vagy barátoktól, ismerők segítettek egymást. Ma viszont nagyméretű projektek finanszírozása van, mert szükség van egy modern pénzintézetre, ami egyben a muszlimok igényeit is kielégíti. Ezen bankoknak azonban minden szolgáltatásukat kamatmentesen kell nyújtaniuk.
Értem, tehát akkor tulajdonképpen arról szól a történet, hogy ki kellett találni a modern világban azt, hogy hogyan lehet megfelelni a vallási előírásoknak?
Így van. Azért párhuzamokat lehet vonni a termékek között, az iszlám bankrendszer által nyújtott termékek között. Itt talán a legnagyobb hasonlóság mondjuk egy hiteltermék között ez a leasing konstrukció, ami itt mindenki ismer, hogy maga a leasing cégé marad az eszköz, és a futamidő végén kerül a tulajdonosnak a tulajdonában. Ez hasonlóképpen működik is, nem azt mondom, hogy egy lesarkított dologról.
Tehát ha leegyszerűsítem, akkor azt mondom, hogy én egy lakáshitelt azt úgy kapok, hogy tulajdonképpen az iszlám bank az tulajdonos lesz.
Nyilván
a lakásomban.
Megveszi a bankot, és egyelő részletekben egyenlíti ki, úgymond a vevő.
Van egy másik alapszabály, úgy tudom, ez pedig az, hogy közösen viselik a terhet, vagy a kárt.
Akkor ez úgy ez néz a kockázatmegosztás.
Igen, tehát ha megosztják a kockázatot, ez azt jelenti, hogy ha a bank egy olyan, most maradjunk a lakásnál, mert ez mindenki számára megfogható, ha valakinek van egy lakás hitele, mondjuk, de ez nem hitel, hanem akkor közösen a bankkal birtokolja a saját lakását, és menet közben mondjuk lement az ingatlan értéke, akkor ő innentől kezdve kisebb részleteket fizetek, mert hogy a piac az...
Én talán nem ezt a hasonlatot használom, jobban áttekinthető például egy vállalkozás esetében. Hogy amikor a vállalkozás ma Magyarországon elmegy és hitelt szeretne a bankjától, esetleg egy forgóeszköz finanszírozást, és bemegy a bankhoz, megkapja, és nyilván ott van egy kamat, amit neki fizetnie kell. Egy iszlám bankrendszerben ezt úgy oldják meg, hogy bevásárolja magát a bank az adott cégben. Ez egy kockázati tőkéhez hasonló konstrukció.
Hát ez tulajdonképpen olyan, hogy a kockázati tőkés beszáll, és akkor teljesen mindegy, hogy szóval forgóeszköz, vagy fejlesztési.
Egy lakás nem termel, de egy vállalkozás az termel, szóval egy pék megsüti a kenyeret, és minél többet ad el, nyilván a banknak ez lesz a haszna, hogy a piacon a Mohamed mennyire adja a kenyeret. Igazából igen, lesarkítva erről szól.
Ezek szerint hagyományos lakossági hitelek nincsenek is.
De vannak, fogyasztási hitelek is ugyanúgy vannak, de talán jobban átlátható egy ilyen vállalkozáson keresztül megközelíteni. Ezt a kamatot nyilván nem szedek, nem is adok, de valahogy így kell elképzelni a kockázati megosztást, hogy beszáll a vállalkozásba, és ugyanígy, amikor én betétet helyezek el a bankba, akkor ugyanúgy én kockázatot vállalok, hogy a bank milyen jól fog teljesíteni.
Akkor úgy képzeljem el az iszlám bankban a betétet, mint mondjuk egy befektetési alapot, és akkor én választom
talán
meg,
van a hogy... befektetési alapok, és ugyanúgy...
Tehát akkor, ha mondjuk én ingatlan befektetési alapot választok, akkor tudhatom, hogy ebből majd ingatlanokat fog az iszlám bank finanszírozni, ha pedig mondjuk, és most tényleg csak én idézőjeles dolgokat mondok, ha mondjuk azt mondom, hogy én valami forgóeszköz alapot választok, akkor az pedig a vállalkozások forgóeszköz igényét fogja fedezni? Vagy nincsen ilyen közvetlen?
Ennyire nincsenek, hogy most én ingatlan vagy, akkor megújuló energiai csomagot veszek, hanem nyilván itt a banknak a működését, profitja után. Én mint kis befektető idézőjelben, hogyha én berakom a betétemet. De nem garantálnak profitot, ez nagyon fontos a pénzem után.
Mikor jött létre az első iszlám bank? Ez több ezer éves hagyomány?
Ez egy mondhatni elég új keletű dolog. Egy közel 40 évre tekint vissza.
Tehát az korábban nem is volt semmilyen bank az iszlám világban?
Nem. Az első kamatmentes pénzintézet a világon az a Dubajban az Islamic Bank 73-ban jött létre. Ez 17 millió dollár jegyzett tőkével alakult. Ezt követően Szaúd-Arábiában az iszlám befektetési bank jött létre.
Európában működnek-e iszlám bankok, és ha igen, akkor Magyarországon miért nem?
Dániában alapították meg az első iszlamik bankot, és azóta már a világon 45 országban működik hasonló pénzintézet, és ezek között azért ki kell emelni azt, hogy Deutsche Bank, a Citibank, a Goldman Sachs, Nagy-Britániában 23 ilyen iszlám bankfiók létezik, vagy hasonló. Nyilván itt az üzleti modell, azt azért kell látni, hogy ezekben az országokban az arab közösség nagyobb esetleg, mint mondjuk Magyarországon. Szóval nagyobb igény van rá, mint Németországban, vagy Nagy-Britanniában, mint nálunk. Szóval én azért gondolom, hogy talán nem lenne még egy előre létjogosultsága ennek az iszlám bankrendszernek Magyarországon.
Nagy nyugati bankokat említett, hogy ezek létrehoztak iszlám bankokat. Ez tulajdonképpen csak egy jól felfogott érdeke egy nyugati banknak, hogy csináljon egy ilyet, vagy pedig a tulajdonosi körben vannak mondjuk iszlám bankok.
A Citibank az tudjuk, hogy azért tulajdonosi körében a szaudiak azért részt vesznek. Szaúd-Arábiában lévő iszlám banknak a nettó profitja 1,7 milliárd dollár. Piaci értéke ennek 24 milliárd dollár. Szóval azért volumeneket azért lehet látni ebben, hogy van abszolút potenciál. Nyilván itt a válság után azért különös figyelmet kaptak az iszlám bankok, hogy a válságállossággal kapcsolatban.
Na most a titok és az abban van, hogy ők nem...
A kockázati megosztásban én úgy gondolom, hogy abban rejlik ezeknek az iszlám működésű bankoknak a titka, hogy nyilván nem fejetlenül finanszíroznak, nincs hitelkihelyezési kényszerük, de a válság előtti időszakban nem realizálnak akkora profitokat, mint az angol száz bankok.
Ugye említette itt ezeket a nagy nyugati bankokat, amelyek mögött iszlám tőke is áll. Hogy egyeztetik ezt össze? Hogy egy olyan bankban vesznek részt tulajdonosként, amelyik ugye a tilalmakat megszegi?
Ezek a tilalmak, ezt úgy hívják arra, hogy haram, ami tilos. Ez, ami az iszlám bankoknál haram jelent, azok a cégek, akik azzal foglalkoznak, például, hogy szerencsejáték, sertéshús, alkohol, fegyver, ezekkel a tevékenységekkel mind tiltott. De ezt látjuk, ez ma Magyarországon is tiltott. Nyilván azokat a cégeket itthon sem finanszírozzák, hogy fegyverkereskedelem, szerencsejáték, stb. Hasonló tevékenységekkel foglalkoznak, úgyhogy ez azért nem annyira furcsa.
Ja, és hát ezekben... tulajdonképpen ők a pénzüket nem kamatra tették ki, hanem beszálltak tőkéstásként egy bankba, és akkor innentől kezdve már ők maguk a pénzt nem kamatra adták kölcsön.
És ami még tilos, nyilván az összes derivatív termékek, itt a származás határidős opciók termékek forgalmazása is tilos, vagy ezeknek a kezelése.
És talán ez a másik válasz arra, hogy miért is álltak ilyen jól a válságot, hiszen pont az ilyen termékekből robbant ki az egész. És ha már szóltunk a tilalmakról, akkor beszéljünk arról, hogy mit szabad, tehát milyen termékekkel állhatnak elsősorban a vállalkozások rendelkezésére ezek az iszlám bankok, tehát milyen termékeik vagy szolgáltatásaik vannak.
Több finanszírozási mód is van. Ezek közül van a úgynevezett jó kölcsön, az eladás késleltetett fizetéssel, talán itt a faktorálást lehet párhuzamba vonni. Van egy eladási szerződéses hitelforma, ami talán a leasinggel kapcsolatos, és ugyanez a leasing vagy bérbeadás lehet még talán ide sorolni, és van egy újraeladási szerződés. Ezeket hívják az iszlám bankok banki termékeknek, vagy hiteltermékeknek.
Igen, és hát valószínű, hogy ezek a termékek azért elég jól muzsikálnak, mert ugye azt már említettük, hogy a válság nem annyira érintette meg az iszlám bankrendszert, de arról még nem esett szó, hogy mekkora haszonnal működnek ezek a pénzintézetek. Egy pár adatot osszon meg velünk, tudom, hogy készült erre a kérdésre.
Hát azért három legnagyobb iszlám banknak az adatai dollárban. Ez a szaúd-arábiai bank 24,5 milliárd piaci értékkel rendelkezik, és a nettó profitja 1,7 milliárd. dollár volt.
Ez éves szinten?
Így van, éves, tavalyi éves szinten, és az összes eszközállománya 43,9 milliárd dollár. A Kuwait Finance, kuwaiti iszlám banknak piaci értéke 2,15 milliárd, netto profit értéke 536 millió netto profit dollárban, és az összes eszközállománya 36 milliárd. És a Bahraininek 1,49 milliárd piaci érték, netto profit 113 millió dollár és 10,92 milliárd összes eszköz. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek az adatok magukért beszélnek.
Igen, hát pont azon gondolkodtam, hogy megvan annak a módja, hogy lehet kamat nélkül is jó üzletet csinálni. Azt hiszem, hogy az iszlám bankról vagy bankrendszerről hosszasan lehetne még beszélni, de van itt még két téma, amiről feltétlenül szeretném kérdezni. Már itt jeleztem korábban, ugye, hogy megalakult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közel-keleti szakmai osztályának palesztin szakmai tagozata, amelynek ön az egyik vezető tisztségviselője, vagy azon az egyik alelnöke.
Így van. Az elnöke meg szeretném azért említeni, Mazen Ramhani, és Keszven Elien a palesztin nagykövetség konzula, és öten vagyunk ebben a tagozatban. Nyilván a mi célunk az, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a palesztin gazdaságot, az otthoni kereskedőket a magyar kereskedőkkel.
Miféle gazdasági kapcsolatok létezhetnek, vagy jöhetnek létre, vagy erősödhetnek a két ország között? Mert hogy ha valaki nézi a híradókat, vagy olvassa az újságot, abból nem az jön le, hogy ott valami virágzó gazdaság lenne, hanem hát általában a hadi állapot sugárzik ebből, és elég nehéz azt elhinni, hogy itt most akkor a gazdasági kapcsolatok előrébb vihetnek minket.
Abszolút, vannak lehetőségek a két ország között. Így április 30-án szerveztünk egy háromnapos palesztin-magyar gazdasági fórumot, ami előre láthatólag nagyon sok jelentkező lesz ezen, és nagyon sok hazai kereskedő és palesztin kereskedő fogja magát képviseltetni, és akkor meglátjuk, hogy ennek a háromnapnak a gyümölcse mi lesz, de nagyon sok olyan magyar termék is van, és palesztin termék is van, ami ezt elősegítené a két ország közötti kapcsolatot.
Például milyen tipikusan palesztin termékek vannak?
Olívaolaj. Ez egy abszolút helyi termék, és nagyon finom, és nagyon jó minőségben vannak, de hát ezen kívül nagyon sok olyan más egyéb termék van, amit onnan lehet esetleg exportálni. Bár mondjuk nem könnyen szállítható, de nagyon sok olyan mészkő van, vagy olyan építőanyag, amit onnan be lehet hozni.
És Magyarország hát, irányából mi az, aminek ott igazi piaca lehet?
Itt azért a rendszerváltás előtt elég szoros kapcsolat volt, mint tudjuk. Az itteni, ma Magyarországon is tanulnak diákok, palesztin diákok, és kint is magyar diákok mennek ki. És azt kevesen tudják, hogy Palesztinában nagyon komoly oktatási rendszer van, és nagyon új és modern egyetemek vannak. Megemlítenem az a Birzai Egyetemet, a Jeruzsálemi Egyetemet, ahol tényleg nagyon komoly szakembereket, mérnököket, orvosokat oktatnak. Én úgy gondolom, hogy ez is lehet egy kapcsolódási pont Magyarország és Palesztina között.
És egyébként Palesztinában van érdeklődés Magyarország iránt?
Mi úgy látjuk, hogy így igen. De teszünk róla, hogy legyen.
Ha már itt beszélünk a lehetőségekről, ugye a legtöbb magyar vállalkozásról leginkább az mondható el, hogy sokszor vannak ötletek, sőt, kiváló termékek is, talán a tőke az hiányzik belőle. Mondjuk egy közös vállalkozáshoz, egy akár Palesztinában, akár Magyarországon indítandó vegyes vállalathoz. Mondjuk egy iszlám bank az adna tőkét?
Én úgy gondolom, hogyha lenne benne fantázia, és látnánk a megtérülést, akkor minden további nélkül. Itt Magyarországon meg nyilván a hazai piac szereplői, azok, hogyha látnak benne fantáziát, akkor nagyon sok jó termékkel tudnák ezt a projektet támogatni, hiteltermékkel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben van lehetőség, abszolút.
Persze ehhez először egymásra kell találni a különböző feleknek, és ehhez nyújt majd lehetőséget a BKIK által szervezett esemény. Hangozik el még egyszer, hogy mikor?
Ez április 30-án lesz, a Hotel Continentalben egy háromnapos palesztin-magyar gazdasági fórum, és tavalyi évben megrendezésre került Magyarországon az arab Magyar Gazdasági Fórum, ami én úgy gondolom, hogy abszolút sikeres volt, ez a keleti nyitás jegyében történt, és erre felbuzdulva mi is úgy gondoltuk, hogy ennek további folytatása lenne ez a palesztin Magyar Gazdasági Fórum, úgyhogy szeretettel várjuk a magyar vállalkozókat is. Akit érdekel ez a fórum, az a közel-keleti szakmai osztálya a BKIK-nál lehet erre jelentkezni, és szeretettel várunk minden hazai kis és középvállalkozást.
Hanya Nimmer, a Private Bank Hungary ZRT vezérigazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva. Pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.